Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Szabó László, a Hold alapkezelő elnöke és Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Néhány perccel ezelőtt a Magyar Állampapír Pluszról, illetve arról volt szó, hogy 1000 milliárdot meghaladó mértékben jegyezték. Hogy hathat ez az inflációra, vagy akár a fogyasztásra? Virág Barnabás?
Az infláció és a fogyasztás esetében a legfontosabb kérdés az, hogy a megtakarítási viselkedést hogyan fogja majd befolyásolni ez az állampapír. Ugye tekintetben ugye a bérnövekedésről már beszéltünk a magyar gazdaságban, hogy jelen pillanatban ugye egy 10% fölötti bérnövekedés valósul meg. Ez a nagyon gyors bérdinamika az a következő években is minden bizonnyal fönn fog maradni. Tehát egy fontos hatásmechanizmusa lehet a Magyar Állampapír Plusznak az, hogy amennyiben a megtakarítási rátát azt még a jelenlegi magas szintről egyébként tovább emeli, akkor ugye van egy olyan következmény, hogy a növekvő, vagy a gyors bérdinamikának egyre nagyobb része az fogyasztásért majd megtakarításokban csapódik le. Ugye az két szempontból is kedvező kimenet. Ugye egyrészt a fogyasztás dinamikát azt nem fűti tovább, úgymond, és ezen keresztül nem okoz ugye többlet, vagy ugye eliminálja a bérnövekedésnek azokat az inflációs hatásait, amit egyébként mondjuk más országban, például elég csak itt a szomszédországot, Romániát említeni, egyébként megláthattunk az elmúlt időszakban. A másik hatása pedig a folyófizetési vagy a külső egyensúlyi pozícióhoz kapcsolódik, hogy ennek megfelelően, amiben több belföldi megtakarítás képződik az országban, így segíti a külső egyensúlyi pozíciónak a megtartását, és ezt az elmúlt években kialakult fizetési mérleg többletnek a megtartását. Ugye tekintetben megint egy intő példa lehet a román eset, ahol ugye pont azt láttuk, hogy a nagyon gyors bérnövekedés párosulva egy fegyelmezetlenné váló költségvetési politikával nagyon gyorsan ugye azt okozhatja, hogy a folyófizetési mérleg egyenlege az egy mély deficitbe vált, amit hát ugye általában érdemes elkerülni egy felzárkozó, egy feltörekvő gazdaságban.
Szabó László, egyértelmű, hogy akár kihat, vagy kihathat a fogyasztásra, és növelheti a megtakarítási hajlandóságot? Vagy csak azok a pénzek, idézőjelben csak, mennek át ebbe az állampapírba, amelyeket eddig akár látraszóló betétben, akár otthon tartottak az emberek?
Én azt gondolom, hogy az első néhány hét az ugye a leggyorsabban reagálók, a pénzügyi ismeretekkel leginkább rendelkezők csaptak le erre a lehetőségre. Így hasonlítés alapján mondom azt, hogy szerintem ebből az 1000 milliárdból kevesebb, mint a fele az új igény, a többi a meglévő eszközöknek az átcserélése volt. A befektetési alapokból kiszedtek majdnem 200 milliárd forintot egyetlen egy hónap alatt, júniusban, miközben az év első 5 hónapjában beáramlás volt. Bankközi piacon is volt egy kis kamatemelkedés, tehát látszik az, hogy meglévő eszközöket raktak be ebbe, de én azt gondolom, hogy kellően vonzó ez a papír, magamat ismétlem, túl vonzó, tehát egyébként ennek meg lesz a jegybank, illetve a pénzügyminisztérium által szándékolt hatása. Tehát más kérdés, hogy itt legalábbis az inflációs jelentésből, az MNB inflációs jelentéséből se az derül ki, hogy inkább az a cél, hogy a jobb kilátások mellett ne csökkenjen a megtakarítási ráta. Tehát itt igazából egy 2015-ös, 2018-as 10% körüli GDP arányos megtakarítási ráta szerepel az MNB ábrajegyzékében is. Tehát azt látom, hogy nem is az a cél, hogy itt most nagyon-nagyon-nagyon nőjön a megtakarítási ráta, hanem egyébként így a bizakodó, optimista lakosság az ne kapjon vérszemet, hanem azért ez a viszonylag magas megtakarítási ráta azért maradjon fenn. Nyilván a gazdaság tőkeállátossága szempontjából, ennek a beruházások finanszírozása szempontjából van jelentősége.
Ugye Szabó László említette akár az ingatlan vásárlást is, egy igencsak laikus kérdés, hogy hogyan lehet 3% körüli az infláció, ha mondjuk az albérlet és lakásárak az elmúlt években akár éves szinten is több mint 10 vagy több 10%-kal nőttek?
Erre nagyon egyszerű a megoldás. Tehát az európai, tehát a magyar statisztika, inflációs statisztika az európai statisztikát követi, amiben a lakhatásnak, tehát az ingatlanpiacnak az inflációs hatása nincsen, nem mérik. Amerikában ez más. Amerikában egy ilyen speciális módszerrel szerepel az inflációban a lakhatási költségnek az árindexe. Egyébként szokták azt mondani, hogy az európai infláció mennyire nyomott, alacsony az amerikaival szemben. Ezt megnéztük, folyamatosan nézzük az elmúlt években. A különbség 95%-a egyébként a lakhatási költségeknek a inflációs szerepeltetéséből adódik. Tehát, hogyha az amerikai inflációt kiigazítjuk és kiveszünk belőle a lakhatási költségeket, akkor nagyjából olyan szinten van az inflációja, mint az eurózóna infláció, tehát meglehetősen alacsony.
És mik azok a fontosabb tényezők, tételek önök szerint, amelyek az inflációs kosárban nincsenek benne, de mondjuk nap mint nap találkozik, vagy találkozhat vele az ember? Virág Barnabás?
Hát itt ugye még az ingatlan piaccal kapcsolatban az egy dolgot szerintem érdemes hozzátenni, tehát hogy az amerikai meg az európai különbségben azért az is belejátszik, hogy, hogy az Amerikában az a teljesen bevett dolog, hogy az emberek ugye piaci alapon bérlik a lakásaikat, és nagyon magas a lakásbérletnek az aránya. Mondjuk Kelet-Európában ez az aránya sokkal kisebb, ott ugye sokkal inkább a saját tulajdonú lakás az, ami meghatározó. Tehát azért valahol ugye ez is magyarázza az eltérést a két statisztika között. Ugye az, hogy mi az, amit, tehát ugye általában az infláció mérésével kapcsolatban mindig hétköznapi életben is nagyon sok kérdést kapunk, tehát itt azt gondolom, nagyon sok, nagyon összetett folyamat az, hogy, hogy az inflációban mi az, amit jól mérünk, és mi az, amit kevésbé mérünk. Én általában azt szoktam mondani, hogy ugye van egy alapvető érzékelési probléma is ugye a hétköznapi, vagy a hétköznapjaink során, ugye sokkal ez egy emberi psziché, hogy sokkal érzékenyebben reagálunk azokra az információkra, amelyik alapvetően mondjuk az ár növekedését mutatják, és picit olyan természetesnek, vagy olyan eltesszük valahol a hátsó agyunkban, amikor azt látjuk, hogy az árak csökkentek. Tehát sokkal élénkebben megmarad a fejünkben, hogy na most elmentem a boltba, és akkor tejárak azok hirtelen, nem tudom, 5%-kal emelkedtek. Ez az egyik ilyen probléma, a másik pedig az, hogy értelemszerűen sokkal inkább megjegyezzük azokat az árváltozásokat, amikkel napi szinten szembesülünk, versus mondjuk színes tévét vagy hűtőt, azt mondjuk 5 évente vásárolunk, pedig közben a színes tévé vagy a hűtő árak is elég masszívan csökkentek, de értelemszerűen már nem emlékszünk arra, hogy mi volt 5 évvel korábban. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon komplex ez a helyzet, és akkor ugye még egy dolgot tennék ide, hogy a technológiai változásnak a kérdése, hiszen ugye ezzel minden statisztikai hivatal szembesül, hogy azért általában 1-2 évvel ezelőtti fogyasztói kosarak alapján próbálják belőni azt, hogy egy tipikus vásárolnak hogyan néz ki a fogyasztói szokása, csak hát ugye közben látjuk azt, hogy gyakorlatilag most már mondjuk a mobiltelefon gyártók, azok nem tudom, fél évente, egy évente jönnek ki az újabb és újabb termékeikkel, hát gyakorlatilag nem lehet, vagy nagyon nehéz lekövetni. Tehát ilyen szempontból mindig lesz egy torzítás azért azt gondolom, hogy az infláció mérésében, ami szerintem a jó hír, hogy azért ezek a hatások azért nagyrészt kiütik egymást, és ilyen szempontból bízhatunk abban, hogy az árindex, amit a statisztikai hivatalok kimutatnak, azért jól mutatja a megélhetési költségeknek a változását.
Szabó László?
Ugye itt van szintén egy olyan érzékelési probléma, ami lehet, hogy nem érzékelési probléma, hanem az embernek igazuk van, nem tudom, de ugye van ez úgynevezett hedonikus kiigazítás, tehát mondjuk a lehet, hogy mondjuk az autóárak mondjuk az elmúlt 10 évben mondjuk megháromszorozódtak, de mondjuk lehet, hogy a statisztikai hivatal azt mondja, hogy évente 5%-kal nőttek, mert azt mondja, hogy a mai autó az már egy sokkal-sokkal jobb autó, tehát lehet, hogy fölment az ára, de ez nem ugyanaz az autó, mint ami volt 3 évvel ezelőtt, és ugye ezt a minőség növekedést, ezt ugye valahogyan berakja a rendszerbe. Tehát nem egyszerűen azt nézi, hogy egy autó mennyivel drágább, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, hanem a statisztikai hivatal azt is nézi, hogy ez mennyi, mert van benne légkondi, mert egyébként nem tudom, 4 kerék meghajtás, stb. És ugye nyilván a hétköznapi polgár az meg ugye látja, csessze meg, háromszor annyiba kerül az autó, mint mondjuk 1999-ben vagy 2003-ban, miközben ugye a statisztikai hivatal jóval kevesebb inflációs mértéket ad az autópiacnak, de ugye azt nem érzékeli, hogy ez az autó azért ez már nem egy Trabant, vagy nem egy Skoda, nem kézzel kell letekerni az ablakot, és aztán, hogy most kinek van igaza nyilván ebbe a dologba, én nem tudom, de ez biztos, hogy ez egy nagy interferencia a hivatalok mérési módszerei, meg az állampolgároknak az érzékelési zavarai között.
Ez ugye a belső fogyasztás. A nemzetközi környezet, illetve akár a V4-ekben meglévő infláció hat-e, milyen szinten hat, illetve hat-hat Magyarországra? Milyen összefüggés lehet akár a német infláció és a magyar, vagy a visegrádi országok, vagy a cseh infláció és a magyar között? Van-e ilyen közvetlen kapcsolat? Virág Barnabás?
Van természetszerűleg. Tehát ugye a V4 régióban egy általános jelenség az, hogy nagyon nyitottak a gazdaságok. Ilyen szempontból talán különösen kiemelkedik Csehország, Szlovákia és Magyarország. Ugye mondjuk az import per GDP arány az 80% fölött alakult, tehát nagyon sok importtermékkel működik a gazdaság. Persze ennek az importnak egy jelentős része az ugye gyakorlatilag exportot szolgál, és ugye az export során kerül felhasználásra, tehát mondjuk Magyarországon talán a legismertebb ilyen cégek, mondjuk a nagy autógyártó vállalatok, de bizony a fogyasztásos és a beruházáshoz is nagyon sok importot használunk. Tehát ennek megfelelően az import piacainkon látható ármozgások, azok időben megjelennek a hazai inflációban is. És ugye erre utaltam valahol a beszélgetésünk elején, hogy a múltbeli tapasztalat, nagyjából az elmúlt 20 évnek a tapasztalata az az volt, hogy amikor az eurozóna maginflációs folyamat, tehát én inkább a maginflációt szeretném eltekintetben kiemelni, és azon belül is főleg az iparcikkek árváltozásait, amikor a tekintetben megindul egy változás az eurozónában, körülbelül egy ilyen 4-4 éves késletetéssel szokott ez bekövetkezni, tehát amikor elindul a gazdaságnak a lassulása, körülbelül 4-4 év múlva kezdenek el csökkenni markánsabban az iparcikkárak az eurozónába, akkor azt követően körülbelül még fél évvel, tehát nagyjából ez a fél éves időszak, ami persze függ attól, hogy mekkora készletekkel rendelkeznek a kereskedők, tehát milyen gyorsan fut ki a korábbi készlet, és kerülnek be az új termékek, körülbelül fél éves késéssel megjelenik a hazai inflációba is. Tehát ugye mi pont emiatt számítunk arra, hogy 19 közepétől az év második felében ezek a hatások egyre inkább föl fognak erősödni. A régió kapcsán pedig a másik közös elem az pedig a bérnövekedés, és ugye erős gazdasági növekedés, de már ezt is említettem, tehát hogy azt gondolom, ezek a hatások együtt fognak megjelenni a régiós országba. Még egyszer szerintem nem véletlen az, hogy a régió inflációja ilyen ennyire eltűrően viselkedik attól, mint amit mondjuk egyébként az eurozónában megfigyelünk.
És ugye említették a lassuló európai konjunktúrát is. Mit jelenthet az Európai Unió gazdasága számára az új uniós vezetés, az alakuló új uniós vezetés, például Christine Lagarde IMF vezető, leendő LKB bank elnöksége? Szabó László, mit hozhat ez?
Hát szerintem pontosan senki nem tudja. Ennek erre persze mindenki találgat őrült módon. Én arra gondoltam, amikor meghallottam ezt a hírt, hogy vélhetően egy olyan monetáris politika fog folytatódni, ami összeurópai gazdaságpolitikai célokat követ. Tehát nem egy ilyen nagyon-nagyon tankönyvizű monetáris irányítás fog megvalósulni, és persze az lehet jó is, meg rossz is, hanem igenis az európai politikai és gazdaságpolitikai célok, azok egyébként politikai nyomás és kényszer nélkül is meg fognak valósulni, tehát a mindenkori európai kormányzat, vagy politikai vezetés vélhetően egy támogató jegybanki politikával fog találkozni. Tehát csodálkoznék, hogyha a következő egy-másfél évben az európai politikai szintéren olyan kijelentések hangozzanak el, mint ami Amerikában, ahol ugye a Trump elnök folyamatosan úgymond cseszteti a jegybank elnököt, ami egyébként Amerikában példanélküli, vagy legalábbis nagyon-nagyon régen volt ilyen, és megrökönyödést vált ki, mert hogy szerinte nem elég támogató a jegybanki politika. Itt Magyarországon is jó pár évvel ezelőtt voltak ilyen csörték a ide-oda szerintem mind a két oldal tekintetében. Én azt gondolom, hogy Európában így a Lagarde asszony jegybank elnökségével ettől nem nagyon kell tartani.
Virág Barnabás, mire lehet számítani?
De valóban ugye még keveset tudunk arról, hogy az új jelöltek milyen gazdaságpolitikával, vagy milyen gazdaságpolitikai irányokat fognak képviselni. Szerintem egyelőre leginkább az alternatívákhoz képest tudjuk értékelni a helyzetet, tehát mondjuk az LKB esetében tudjuk azt, hogy a másik erős jelölt az a Jens Weidmann volt, ugye a Bundesbanknak a jelenlegi elnöke, és hát ugye róla pedig tudjuk azt, hogy azért többször kritikusan nyilvánult meg azzal a monetáris politikával szemben, amit ugye a Mário Draghi képviselt az elmúlt években az LKB élén. Tehát ilyen tekintetben volt egy várakozás, hogy amennyiben ő lesz a jegybank elnök, akkor az a LKB monetáris politikáját is egy szigorúbb irányba fogja elmozdítani. Valóban egyetértek Lacival, hogy ebből a szempontból a Lagarde asszonynak a jelölése az sokkal inkább egy folytonosságot fog képviselni az a monetáris politikához képest, amit az elmúlt években láttunk az LKB-tól. És e tekintetben szerintem ez a szereposztás, amit most látunk a jegybank és az Európai Bizottság élén is valahol abba az irányba mutat, hogy a következő időszakban is megmarad az a gazdaságpolitikai felállása a jegybankok és a költségvetés, tehát a monetáris politika és a fiskális politika között, hogy a monetáris politika fogja a gazdaság támogató szerepet vinni a világban, miközben hogy a költségvetési politika azt hát próbál minél fegyelmezettebben viselkedni. Tehát én tipikusan azt látom a német jelöltben, hogy ő a költségvetési politikát pedig majd abban az irányban próbálja elmozdítani, hogy igenis minden tagország az minél fegyelmezettebb költségvetés mutasson fel.
És visszatérve Magyarországra, ugye az inflációs jelentésükkel egy időben, illetve abban a magyar GDP növekedés ütemét felfelé módosították. Miért? Milyen okokból?
Hát ugye azt, mi korábban is azt láttuk, hogy egy nagyon dinamikus növekedési pályán halad a magyar gazdaság. Az első négyéves alatt az még számunkra is egy pozitív meglepetést jelentett, tehát az 5,3%-os növekedés, amit az első negyedében láttunk a magyar gazdaságtól, az egy nagyon pozitív adat volt, és a havi indikátorok pedig azt mutatják, hogy ez a gyors növekedés ez a második negyedében is fönnmarad. Azért az eurozóna lassulásának az év közepétől azért lesznek hatásai, de ugyanakkor meg azt látjuk, hogy nagyon erős belső faktorok, belső motorok hajtják most a magyar gazdaságot, mind a fogyasztás, mind a beruházások oldaláról, tehát mindenféleképpen az idei év az egy 4% fölötti, 4,5%-hoz közeli növekedést hozhat a tavaly évi közel 5%-os növekedés ütemet követően, és hát azt követően pedig azért, ahogy említettem, az európai konjunktúrának a lassulás azért a magyar adatokban is látszani fog. Ilyen szempontból szerintem a legfontosabb állítás az az, hogy az a növekedési különbözet, amit az elmúlt években kiharcolt magának a magyar gazdaság, és 2013 óta folyamatosan ugye fönn is tart, tehát ez a 2% körüli növekedési különbözet az a következő években is fönnmaradhat, tehát marad az a felzárkózási pálya, ami gyakorlatilag 2003 óta zajlik Magyarországon.
Szabó László, mire számít?
Hát igen, ez egy érdekes dolog, és nyilván ez már a spekulációnak a tárgyköre, de... és erről a Barnabással többször beszéltünk itt a műsorban, hogy a magyar gazdaság sikeresen alkalmazkodott itt a új évszázad kihívásaihoz, de semmiképpen nekem mindig is az volt a vélemény, hogy nem szabad lebecsülni az Európai Uniós támogatásának hatását. Nem kizárólag annak köszönhetjük, de ez egy olyan hatás volt, ami sok egyéb pozitív hatás mellett a magyar gazdaságot segítette. És ugye jön egy új költségvetési ciklus az eurozónába, és egy kicsit itt egy ilyen paradoxon, hogyha nagyon-nagyon magas a növekedésünk, nagyon-nagyon-nagyon puszárugrással zárkózzunk fel, akkor valószínű egyébként az ilyen politikai dolgoktól most teljesen függetlenül, bár lent érdemes róla beszélni egy politikai műsorban, de az nem a mi reszortunk. Vélhetően egyébként ez egy kicsit majd nehezebbé teszi a dolgunkat a strukturális támogatások elosztása körüli vitában, mert nyilván azt fogja mondani egy egyébként politikailag lehet, hogy egyébként a magyar kormányzathoz közel álló, mondjuk olasz miniszterelnök, hogy igen, egy csomó dologban egyetértünk, de hát inkább Dél-Olaszországba menjen a lóvé, ne a visegrádi országokba, amelyek egyébként úgy mennek előre, mint az atom meghajtású tenger alatt járó. És ugye mivel az Európai Uniós forrásoknak azért van jelentősége a magyar növekedésbe, ezért nem tudom, mennyire érthető a gondolatmenetem, hogy a saját sikerünk az lehet, hogy a jövőbeli sikereinket egy kicsit így tompítják. Mert egy kicsit nehezebb lesz majd alkudoznunk szerintem azokkal az országokkal, akik a pénzt adják, mondjuk nettó befizetők, és ugye sokkal kisebb lépésekbe arra szolgatnak előre.
De akkor, ahogy mondja, ez nem csak Magyarországot érinteni, vagy érintheti,
szerintem
hanem
a visegrádi. Ja, abszolút, persze, tehát ez szerintem ez egy visegrádi. Tehát a politikai dolgok azok országspecifikusak, ezek a gazdasági növekedési dolgok szerintem ez régió specifikus, tehát amit a Barnabás elmondott, hogy tényleg hasít a régió, nehéz lesz szerintem az átlagosnál nagyobb növekedést, vagy nagyobb támogatást kísérni az európai országoktól, ahol meg jóval kisebb a növekedés. De hát ez a jövőnek a zenéje, csak ugye a jövőbeli kilátásokról beszéltünk, és ezt a faktort egy kicsit ki akartam emelni. Nem azt mondja, hogy ez döntő, meg meghatározó, de nyilván nem elhanyagolható.
Virág Barnabás, ezzel számoltak, ezzel a faktorral?
Természetszerűleg számoltunk, és én ez a Laci magyarázatot azt szeretném hozzátenni, hogy ez tőlünk függ. Egyrészt ugye maga a politikai alkús, ugye, hát ugye ez ugye most kezdődik majd el, hogy mennyit tudunk magunknak kiharcolni, úgymond ezekből az EU forrásokból. Másrészt pedig ugye önmagában a finanszírozási környezet is nagyrészt a magyar, vagy a hazai gazdaságpolitikától függ. Ugye el szoktam mindig azt mondani, hogy önmagában az, hogy vannak EU források a gazdaságban, az egy jó dolog. Viszont az nem egy független független változó. Tehát értelemszerűen, hogyha mondjuk a következő időszakban az Európai Uniós források szintje az mondjuk csökken, de közben a beruházási szándék az ugyanúgy megvan a magyar vállalkozásoknál, mert egyébként azt látják, hogy a fogyasztás az bővül, egyébként az exportpiacokon meg tudnak jelenni, és érdemes mondjuk a kapacitásaikat növelni, akkor ugye a gazdaságpolitikának az a feladat, hogy a finanszírozási környezetet alakítsa úgy, hogy függetlenül attól, hogy milyen EU forrás beáramlás fog majd zajlani, ezek a cégek tudjanak kapacitásokat bővíteni, és e tekintetben pedig óriási tér van még jelen pillanatban is a magyar gazdaságban, hogy akár a hitelpenetráció, tehát hogy azt nézzük, hogy a vállalati hitelek GDP arányos mértéke az hol áll, nem nyugat-európai szinthez képest, hanem a kelet-európai vagy a visegrádi régió országaihoz képest, mert mindig körülbelül a fele csak a vállalati hitel per GDP rátánk annak, amit mondjuk Csehország, Szlovákia, Lengyelország esetében látunk. Tehát egy nagyon komoly növekedési lehetőség van ezen a piacon a bankok számára. És a másik ilyen nagyon dedikált elem az a kötvénypiac lehet, ugye a vállalati kötvénypiac, ahol szintén azt látjuk, hogy a magyar 1,5%-os érték az lényeg érdemben elmarad attól, amit megint csak a régió országaiban láthatunk, ugye, más országban ez mondjuk 6-7% körüli érték. Tehát azt gondolom, hogy azok a finanszírozási források már most is bekerültek a rendszerbe, amivel a beruházni szándékozó cégek a jövőben is képesek lesznek finanszírozni saját magukat. Úgyhogy ilyen szempontból a finanszírozási környezet az támogathatja a jövőben is a növekedést.
Szabó László, kiváltható ez?
Hát
ilyen módon?
Igen, tehát most éppen a inflációs jelentésben láttam, hogy körülbelül 2019-ben ezt lehet, hogy amikor hallgatók nem tudják, hogy pontosan mit ez a külső finanszírozási képessége az országnak, egyébként pozitív, annak ellenére, hogy a kereskedelmi mérlőnk romlott, de a turizmus egész jól, van működő tőkebelenség, és vannak beáramló EU-s források. Ez azt mondta, hogy mind a mai napig pozitív az országnak a finanszírozási képessége, de nagyjából ez 2-3%, ez körülbelül egyébként az EU források beáramlásának a mértékével egyezik meg. Tehát abban szerintem tökéletesen igaz a Barnabásnak, hogy rendkívül nagy hitelezési kapacitások és hitelfelvételi kapacitások vannak Magyarországon. A lakosság Európában az egyik legalacsonyabban eladósodott. Tehát mondjuk a kínai lakosság mondjuk 3-4-szer jobban el van adósodva, mint a magyar. Szerintem ez egy érdekes példa. De valószínű, hogy egy intenzív Európai Uniós forrás beáramlás nélkül ezt nem tudnánk úgy megcsinálni, hogy egyébként a külső finanszírozási képességünk javuljon. Ergo csökkentsük egyébként a külföld felé fennálló adósságunkat. Amit persze egyébként lehet, hogy már nem is kell csökkenteni, mert ez tényleg 2 évvel lemegy nullára. Tehát innen nyugodtan fel lehet menni egyébként 10-20%-ig, tehát ebben nincsen tragédia, csak egy kicsit máshogyan fog kinézni a szerkezet.
És így másodpercekkel a műsor vége előtt egy kérdés, amire röviden kérem, hogy válaszoljanak. Milyen lépésekre számítanak a kormányzattól a fenntartható növekedés érdekében? SZIA változások, járulékváltozás, áfa vagy éppen különadó csökkentés? Kezdjük mondjuk Szabó Lászlóval.
Hát én ilyen rövid középtávú lépéseket el tudok képzelni, az igazán hosszú távú lépések azok szerintem azok még váratnak magukra, ugye beszélgetünk itt a versenyképességünkről, hogy oktatás, egészségügy, stb. Én ott megmondom őszintén, lehet, hogy nem nézem ezt túl szofisztikáltan, meg túl közelről, de itt nem nagyon látom azt, hogy ezekben a hosszú távú dolgokban lenne komoly változás. Rövid távú helyes lépéseket látok mindenféleképpen. Egyetlen a demográfia szerintem az egy nagyon-nagyon fontos, tehát ott azt látom a kormány. Ez nagyon-nagyon-nagyon elszánt. Csak hogy jó lenne azok a gyerekek megszületnek, ahol legyen mondjuk körzeti orvosuk, meg gyerekorvosuk, mert most nem nagyon van.
Virág Barnabás?
Én ugye a lépéseket ketté választanám, hogy egyrészt ilyen rövid távú lépésekre, másrészt a közép-hosszú távon ható lépésekre. Ugye a rövid távon ható lépések tekintetében a legfontosabb az, hogy továbbra is fönnmaradjon az a nagyon fegyelmezett költségvetési gazdálkodás, amit az elmúlt években, vagyis 2010 óta, a költségvetési fordulat óta láttunk. Mi úgy látjuk a Magyar Nemzeti Bankban, hogy e tekintetben, hogy a jövő évi költségvetési tervezet ugye ebbe az irányba tesz további lépést, ugye 1% a jövő évi hiánycél, a tartalékok el nem költés esetén az még ennél is kedvezőbb lehet. Tehát ez a típusú viselkedése a költségvetésnek, ezt úgymond, hogy ki van pipálva. A közép-hosszú távot pedig ugye a kulcskérdés az a versenyképességnek a javítása. Ez a folyamat az elkezdődött, ugye pont az elmúlt hónapokban került bejelentés a 13+1 lépés, aminek a célja ugye a versenyképesség javítása. Hát ugye a Magyar Nemzeti Bank előtt 330 pontos javaslat csomagot tett le az asztalra, tehát ebből is látszik, hogy a versenyképesség javítása az egy nagyon komplex feladat. E tekintetben még van tér majd az előrelépésre a következő időszakban.
Köszönöm, hogy itt voltak. Virág Barnabás az MNB ügyvezető igazgatója és Szabó László a Hold alapkezelő elnöke volt az Aréna mai vendége. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!